Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk a Lukács evangélium a 12. részéből, a 13. verstől a 21. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Azt kérte valaki a sokaságból, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Ő így felelt, ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azt mondta azért neki, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem ebben van az embernek az élete, hogy a vagyonban dúskál. És ezt a példázatot mondta nekik. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Ezért így okoskodott magában. Mit cselekedjem? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Tudom, mit tegyek. Csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek helyettük. Azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sokat gyűjtöttél, sok esztendőre. Pihenj, egyél, igyál, gyönyörködjél. Az Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ma éjjel visszakérik tőled a lelkedet, és akkor kié lesz mindez, amit szereztél. Így jár az, aki kincseket gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Isten tegye áldottá az igének megértését, befogadását. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy Te nagyon-nagyon gazdag Isten vagy, és bőséges szeretetedből, és bőséges békességedből újra meg újra megkínálsz bennünket. Újra meg újra kész vagy megosztani a Te erődet velünk. Urunk, eljöttünk azért, hogy találkozzunk veled a legkülönbözőbb élethelyzetekből, a legkülönbözőbb gondokkal, a legkülönbözőbb álmokkal és vágyakkal a szívünkben. Itt vagyunk, Urunk, és azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Kérünk téged, Szentlélek Isten, te nyisd meg a szívünket az üzeneted előtt. Kérünk téged, ha tudjunk, jó voltodból találkozni veled. Áldj meg bennünket, Urunk. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az igét a Máté evangélium a 6. részéből a 19., 20. és 21. verset. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed, ott van a te szíved is. Eddig az igen. Néhány nappal korábban egy különös hír járta be itt a különböző sajtótermékeket, meg tévét, meg ilyenek. Arról szólt ez a hír, hogy meghalt Franciaországnak az egyik leggazdagabb koldusa. Miután meghalt, akkor derült ki a fia számára, hogy az édesapja, aki koldusként az utcán lődörgött, és nagyon nyomorúságos körülmények között élt, és kukázásból tartotta el magát, aranytömbök birtokosa volt, és olyan értékpapírok birtokosa, ami őt az saját környezetének leggazdagabb emberévé tette, és tehette volna, hogyha élt volna vele. Megdöbbentő és meglepő hír, hogy valaki így bánik a gazdagságával. Ez viszont egy tegnapi hír, ami nagyon elgondolkoztatott, és némiképpen szívenütött. Ma Magyarországon 20 ezer éhező gyermek van, és 130 ezer alultáplált gyermek. Nagyon megrázó és nagyon megdöbbentő hír mind a kettő. Ahhoz hozzászoktunk, hogy a harmadik világban hogyan élnek gyermekek és hogyan szenvednek, de ahhoz még úgy tűnik nem egészen, hogy itt körülöttünk is ugyanez a probléma. Vagyongyűjtés helyett bennünket sokkal inkább itt Magyarországon a megélhetés gondjai gyötörnek, hogy hogyan tudunk túlélni élethelyzeteket, és hogyan tudunk megmaradni élethelyzetekben. Amikor ezt az igét olvasok, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, azt gondolom, hogy zsigerből és azonnal hárítani kezdünk, hogy ez nem ránk vonatkozik. Nem ez a jellemző ránk, hogy vagyon gyűjtögetnénk, és nem ilyen közegben élünk, és nem ilyen a környezetünk, hogy gyűjtögetnénk rakásra az aranyainkat, vagy ezüstjeinket. Mi úgy gondoljuk, hogy mi egy másik táborhoz, a túlélésre játszók és a túlélésért küzdők közé tartozunk. Ugyanakkor ez a mai napi igénk a Bibliaolvasó Klaus szerint. Mit is kezdjünk tehát ezzel az igével ma? Mit üzenhet ez nekünk, és mire taníthat bennünket? Mire tanít ez az ige, és hogyan gondolkodjunk egyáltalán az anyagi javainkról? Először nézzük végig, hogy mit tanít az ige összefüggéseiben az anyagi javakról. A Mózes, amikor búcsúzni kezd a népétől, és már egyfajta végrendeletként elmondja, hogy mi fog várni Izrael népére, hogyha hűséges az Úrhoz, és mi vár rá, hogyha ellene mond az Úrnak, és hűtlen lesz. Mózes a végrendeletében, idézőjelbe téve a végrendeletét, ebben a végrendeletében, ami a Mózes 5. könyvében, 28-tól a 32. terjedő szakaszokban van, ezekben ilyeneket mond, hogy az anyagi javak Isten áldásának a következménye, és Isten áldásának a jele. Arról beszél a népének, hogy Isten gondviselő szeretetének a jele, hogyha bővölködővé teszi bármiben, termésében, gyermekeiben, bármi anyagi jóban, bővölködővé tesz az Isten, ez az ő áldásának, gondviselő szeretetének a jele. Ugyanakkor a magántulajdonról úgy tanít az ige, és ezt adja elénk, hogy minden, ami a kezünkben van, Istentől származó javunk, Istentől kapott része az embernek, Isten helyezi azt az ember kezébe, ő teszi lehetővé, hogy ezt vagy azt birtokoljon, vagy bővölködővé válhassék az életében. Ugyanakkor pontosan ez adja, hogy az Istentől való minden jó, amit a kezünkben tartunk, ez adja a vagyonnal szembeni alázatot is, és ez adja a rangját is. Alázatot annyiban, hogy tudom, hogy nem magamnak köszönhetem. Jézus ezt így mondja, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Családlátogatásokon nagyon sokszor találkoztam már ezzel a véleményével, miért jöjjek én templomba, és miért higgyek egyáltalán Istenbe, hiszen nem száll a sült galamba szánkba. Való igaz. De az Úr sosem mondta, hogy úgy ad nekünk bármi jót, hogy a sült galamba szánkba szálljon, hiszen a teremtés történettől kezdve ezt tanítja nekünk, hogy mindaz, amivel ő körbevesz, azért az ember dolga megdolgozni, megáldja a mi munkánk, a kezünk munkáját, de azt nem ígérte, hogy munka nélkül lehet bármiféle jóhoz jutni. Mint ahogy nagyon sokszor a családlátogatásokon ez is elhangzott már, hogy persze könnyű volt Izraelnek, mannát kapott. De ha a manna szedés törvényét elolvassuk az igében, és hogy hogyan szedte Izrael a mannát, kiderül, hogy ezek pici bogyócskák voltak, amiért le kellett hajolni, össze kellett gyűjtögetni, akkor, amit ribizni, minden nap összeszedegetni a családban, a kicsi gyerekekért is, a betegekért is, az öregekért is, a magukról gondoskodni nem tudókért. Ez a mannaszedés törvény, és minden nap meg kellett érte dolgozni. Tehát az Úr sohasem úgy szeretne nekünk javakat tenni a kezünkből, csak úgy hip-hop, itt van a kezünkben, és nem is kell érte semmit sem tenni. A vagyon ugyanakkor mégis gyarapodásra adatott, és felelősségre is. Gondoljunk a talentumos példázatra. Jézus pontosan ezt kéri számon, illetve a példázatban szereplő gazdag ezt kéri számon a szolgáitól, attól, aki elásta az egy talentumot, hogy de hát miért nem gyarapítottad, miért nem tettél valamit, miért nem tetted a bankba, vagy a pénzváltók asztalára, hogy gyarapodott volna. Tehát az Istentől kapott vagyon is gyarapodásra is adatik. Nem baj, ha szaporodik, nem baj, hogyha, és nem Isten ellen való dolog, hogyha valakinek növekszik netán az anyagi jóléte. Ugyanakkor felelősségre is adatott. Hiszen minden, ami a mi kezünkben van, minden, amit ránk bízott az Úr, vagy ami szívünkben és lelkünkben van, minden-minden megosztásra adatott. Ez is hozzátartozik az ige alaptörvényeihez, a Krisztus követés alaptörvényeihez, a hit alaptörvényéhez, hogy minden, amit ránk bízott az Úr, azért adta, mert felelősek vagyunk egymásért is, és egymást kell vele erősíteni, mindazt, amit ő elmondott nekünk, vagy mindent, amit adott nekünk. Így születik meg az alamizsnálkodás törvénye, és így figyelmezteti Isten a népét, hogy ha vannak javai, akkor nem nézheti el a szűkölködő testvére állapotát. És így születik a megváltás. Az eredetileg ezt jelentette, hogyha egy családban valaki elszegényedett, a rokonság kellett összefogjon, hogy kihúzza őt ebből a helyzetből, hogy nehogy eladják rabszolgának valamelyik családtagot. Tehát egymásért való felelősségre is tanít az ige mindvégig. Ugyanakkor Jézus arról beszél, hogy a szegénység és gazdagság az életünk természetes része. Hozzánk tartozik, velünk jár, ebből nem tudunk kilépni. Jézus azt mondja, hogy szegények mindenhol lesznek veletek, amikor Keresztelő János kérdezi, hogy tényleg te vagy el Messiás. A válasz egyik része erről szól, meg amikor az ő megkenetése történik a halál előtt nem sokkal, hogy szegények mindenhol lesznek veletek. Ugyanakkor, amikor Keresztelő János ezt kérdezi, hogy te vagy-e az eljövendő, Jézus válasza a szegények kapcsán ez, hogy nekik az evangélium, az Isten közelségének jó híre hirdettetik. Nem a meggazdagodás technikája, és nem a meggazdagodás módja, nem egyfajta biztosítás vagy biztonságra törekvés, hanem az, hogy hogyan találja meg az élete kiegyensúlyozottságát és az élete békességét. Az utolsó vacsorában azt olvassuk a János leírása szerint, hogy amikor Jézus bejelenti, hogy valaki elmegy és elárulja őt, akkor azt hiszik a tanítványi közösség, hogy amikor Júdás kimegy, hogy azért ment el, hogy a szegényeknek alamizsnát osszon. Ezek szerint Jézus és a tanítványi közösség is alamizsnát is osztott, adakozott is, abból, amit ők is úgy kaptak, hiszen a tanítványi közösség adományokból tartotta fönt magát, és ők ezt is meg tudták osztani másokkal. Miközben Júdás elmegy, a tanítványok azt hiszik, hogy csak teszi a dolgát. Érdekes Jézus tanításait végignézni ilyen szemmel. Jézus nagyon jól látja a társadalmi különbséget, gazdagok és szegények feszültségét és ellentmondásosságát, gazdagok és szegények helyzetét abszolút tisztán látja, és tisztában van vele Jézus. Ugyanakkor az Úr és szolga helyzetét is abszolút jól érti és ismeri, és ha példázatokat mond, meg hogyha tanítani kezd, akkor mégis ezekkel nem számol. Nem mondja azt a rabszolgatartóknak, hogy tessék felszabadítani a rabszolgáitokat. Nem mondja azt, hogy ne éljetek vissza, nem így mondja, ne éljetek vissza a helyzetetekkel. Nem akar változtatni a társadalmi különbségeken. Ezt egyébként sokszor szemére is hányják a kereszténységnek, illetve Jézusnak, hogy miért nem valami harcosabb ideológiát testesített meg, miért nem küzdött a szegények jogaiért. Másként küzdött, azzal, hogy felelősségre tanít, azzal, hogy a szívünk és a gondolkodásunk mikéntjét szeretné befolyásolni. Jézus éppen a kicsikkel azonosítja önmagát. Vagy gondoljunk Pálnak a vallomására, aki azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Pál megítélése szerint az egyik legnagyobb problémája az emberiségnek a vagyongyűjtés, a kincsgyűjtés, a minden határon túl önmagára figyelés. Mit is jelent ez? Mit tartott kincsnek az ige gondolatköre? Egyfelől azt, amit mi is, a megfogható anyagi javakat, bármi legyen ez, kinek aranylút, kinek ezüst, ez meg az, hogy kinek egy festmény, vagy bármicsoda. De van ennek egy második értelme is az igében. A kincs szó azt jelenti az ige nyelvezetében, hogy az, amiben bizakodom. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. Az a kincs, amiről azt gondolom, hogy ez ment meg, ez tart meg, amire rábízom az életemet, és amitől függővé teszem az életemet, és a kiegyensúlyozottságomat. Tehát mindaz a kincs, amire azt gondolom, hogy nem tudok létezni nélküle, vagy ebben van az életemnek az ereje. És érdemes így végignézni a tulajdon életünket, nem csak anyagi javainkat, de a saját adottságainkat, a saját kapcsolatrendszereinket. Mi az, amit mi kincsnek minősítünk, amire úgy gondolunk, hogy ennélkül üres az életem, és csak ez tarthat meg. És csak ez a fontos, vagy ez nagyon fontos, és nagyon hangsúlyos, hogy az életemben megtörténjék, vagy meglegyen. Nagyon sok minden lehet ez. Ismeretek halmaza, kapcsolatok halmaza, akár a hit stílusa és elmélyülése. Lehet ez is. Lehet valakinek a szeretete. Lehet valaki hírneve, státusza. Annyi mindenre gondolunk úgy, hogy ez nagyon fontos, alapvetően fontos az életemben. Egy szerelem, vagy egy házasság, vagy a házastársunk szeretete. Annyi minden van, amire így nézünk, hogy ez az én kincsem. És mindennél fontosabb a megléte, és ebben reménykedem. És úgy gondolom, hogy ebben van az életem, és az életem megtartatása. Tehát mi az, amit mi kincsnek minősítünk a tulajdon életünkben? Ez az ige ma erre a szembenézésre is hív bennünket. A Lukács evangéliumában hallottak, amit először olvastunk, és először hallottunk ebben a részben, arról szól, hogy Jézushoz odalép egy ember, és rászól, illetve ezt kéri Jézustól, hogy szóljon rá a testvérére, hogy ossza meg vele az örökségét. Jézus idejében ez gyakorlat volt, hogy egyfajta bíróként használták a rabbikat, az ismert tanítókat, és úgy léptek eléjük, hogy igazságtételt is akartak tőle várni, és szerették volna, hogy rendbe tezzi az ő földi életüknek a gondjait. Az örökségen vitázó testvérrel szemben mit mond Jézus? Kitett bíróvá és osztóvá közöttetek. Nem megy bele ebbe a játszmába, amiben bele szeretnék vonni őt. Nem hajlandó Jézus társul szegődni, és egyik vagy másik oldalra állni. Mi a baj ezzel a kéréssel? Nem tudjuk, hogy valóban hogyan állt az örökség és az örökség megosztása a testvérek között. De ebből a kérésből kiderül, hogy ez a testvér, aki Jézushoz lép, hogy szóljon rá a testvérére, használni szeretné Jézust a saját céljaira, a saját érdekében. Tegye azt Jézus, amit én gondolok, én mondok, tegyen úgy, ahogy én szeretném, legyen meg az én akaratom, és ebben Jézus segítsen. Meglepő és megbotránkoztató talán, de hát nem ez történik nagyon sokszor az imádságainkban. Az Isten előtt állásunkban. Nem ugyanezzel az indulattal imádkozunk olykor, hogy Uram, tedd meg, amit én szeretnék. Add meg az én kéréseimet, az én vágyaimat. Történjék az élet úgy, ahogy én szeretném, ha történne. Változzon a testvérem, és változzanak a körülmények, és változzon a világ körülöttem az én ízlésem szerint. Nem sokszor ugyanezt kérjük mi is az Úristentől. Szabad belenéznünk ma ebbe a tükörbe is, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon ismerős helyzet ez ma is. Jézus válasza pedig a szívódó testvérnek, annak, aki a testvérét szeretné bántani Jézussal. Jézus válasza a gazdag ember példázata. Bőséges a termőföldje, ezt olvastuk, nagy raktárakat épít. Nem logikus a válasz? Ha egyszer bőséges a termés, akkor tényleg nagyobb raktárakat kell építeni. József is ezt tette Egyiptomban. Így menekült meg Egyiptom. Amikor jött a hét bőesztendő, raktárakat kellett építeni, hogy aztán majd szét lehessen osztani a termést. Mi a baj ezzel a gondolkodással? Ha az ősatyák egyik legnagyobbja is pontosan így élt, mi a baj ezzel a gondolkodással? A gazdag a vagyonától várja az élete megtartatását, és csak magára néz. A probléma nem a vagyonban van, nem a gyarapodásában, nem a bőségében, hanem a hogyanban, hogy hogyan él vele és hogyan használja. Ez az ember, ez a példázatbeli ember nem gondol sem emberekre, sem Istenre. Pedig a vagyonnal való érés törvénye, a hálaadás törvénye, a tized törvénye volt Izrael egész nemzetségében. Istennek úgy köszönhették meg mindazt, amit jót, amit kaptak az Úrtól, termést, állatot, jószágot, bármit, hogy ennek egy tized részét odaadták az Isten tisztelet céljaira áldozatul. Ennek a gazdag embernek egyszerűen nem jut eszébe az osztozás lehetősége. Nem jut eszébe az, hogy valakit segítsen mindaz, ami az ő kezében van, az adakozás lehetősége. És Jézus nagyon súlyos szót mond erről az emberről. Bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet. Mit nevez az ige bolondnak, és kiket nevez bolondnak? Jézustól nagyon szokatlan, és nagyon éles hang ez. Akkor beszél az ige arról, hogy valaki bolond, ha nem figyel oda az Úrra, ha az életéből kihagyja az Úristen előtt állást. Hogyha úgy gondolja, 14. Zsoltár, bolond, így szól az ő szívébe, nincs Isten, amikor nem érdekli az Úristen, és hátat fordít neki. Vagy gondoljuk a hegyi beszéd végére, majd jön a Máté 8-ban, aki nem az Úristen szavaira, törvényére építi az életét, aki kihagyja az életéből az Úristen szavát, törvényét és az Istennel való kapcsolatot. Kemény szó, amit Jézus erről az emberről mond. Bolond az, aki nem számol, és nem számít az Úrra. Aki úgy gondolja, hogy mindent megtehetek, és mindent megvetek, mert csak a zsozsó, mert csak a pénz a zsebemben. Zsebemben tartom az egész törvényt, és az egész társaságot, akik őrzik a törvényt. Ezt is itt érden hallottam valakitől. Zsebembe tartom a törvényt. A zsebemben van a rendőrség, és zsebemben van az önkormányzat. Bolondság. Míg az éjjel elkérik a te lelkedet, egyszer meg kell állni a gazdánk előtt, és egyszer számot kell erről is adni. Mi a baj ezzel a szemlélettel? Önmagát teszi saját törvényévé. Isten és az ember törvénye fölé helyezi önmagát. Van ilyen. És miközben tudjuk, hogy van ilyen, azért megint érdemes végig gondolni az életünket. Hányszor gondolkozunk emberekről, akik így gondolják, hogy zsebükben tartanak ezt is, azt is, ezeket is, azokat is. Sokszor fölháborodva, de némi irigységgel is gondolunk az ő gazdagságukra és az ő erejükre. Mit mond Jézus ennek a bolondságnak láttán és ismeretében? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. Jézus ellenjavallata, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyekben, hogy van megoldás, lehet másként is élni. A földi javak lelki módon való használatára tanít és beszél erről az ige, hogy lehet az Isten dicsőségére, Isten tetszésére is élni, mindaz valami jó, lehet használni is a javainkkal. Annak tudatában élni, hogy Istennek sáfára vagyok csak, szolgálja, aki mindent nyert, sokat nyert talán az Úrtól. A talentumos példázatban valami elképesztő nagy ajándék, ha valaki akár csak egy talentumot kapott, az 42 kiló aranyjal ért föl, pláne 5-öt, meg 3-at, meg 4-et. Nagyon gazdagon ajándékozó Istenünk van. Épp ezért a javainkkal való élés, a sáfár öntudatának megélése. Tudom, hogy mit kaptam az Úrtól, de tudom, hogy tőle kaptam. És előtte állok, előtte vagyok felelős, és neki kell visszaadnom mindezt. Anyagi javakat, szellemi kincseket, tudást, ismeretet, lelki készséget és lelki hozzáállást. Alázatra jut Jézus szava. És mi ismerünk nagyon nagy adakozókat. Ilyen volt Alfred Nobel, így alapította meg a Nobel-díját. És a Nobel-díjban osztozó, vagy Nobel-díjat nyert Albert Schweitzer, aki egy afrikai kórház, afrikai éhezőire és szegényeire és betegeire fordította a jövedelmét. Vagy ilyen Teréz anya. aki a maga Nobel-díját ugyancsak elesettekre, szegényekre, betegekre osztotta szét. És tudunk imádkozó orvosokról, és tudunk imádkozó művészekről, akik a maguk szellemi, lelki kincseik osztozással élik meg, és osztják mindazt, amit az Úr kezéből kaptak. Jézus azt mondja, hogy ahol a te kincsed, ott van a te szíved. A gyarapodás szándéka, készsége ott van minden ember szívében. De érdemes megfordítani is ezt a gondolatot. Ahol a te szíved, ott van a te kincsed. Az a te kincsed. Ahol a szíved van. Ami betölti a gondolatainkat, az érzéseinket, törekvéseinket, meghatározva az élet céljainkat. Hát akkor hol is a mi kincsünk? Nem biztos, hogy tárgyakban, megfogható tárgyakban, de hol van a mi kincsünk? Érdemes ezt is megnézni. Minél ragad le a szívünk legtöbbet? Mire gondolunk naphosszat, vagy leginkább, vagy mi foglalkoztat bennünket legtöbbször és legjobban? Bár lenne igaz az a mi számunkra, és bár lenne így, ami az egyik énekünkben van, minden kincsem az, hogy szeretlek téged, Jézus. Minden kincsem az, hogy szolgállak téged, Jézus. Minden kincsem az, hogy imádlak téged, Jézus. Bár lenne minden kincsünké a Krisztushoz tartozás. Amen. 236-os énekünk első négyben. Urunk, köszönjük neked, hogy gazdagítasz bennünket, hogy annyi ajándékkal veszel körbe. Nyisd meg a szemünket, és hadd lássuk a kincseinket is, amit te kezedből nyertünk. És köszönjük, Urunk, hogy arra figyelmeztetsz, hogy mindenünk azért adatott, hogy használjunk vele, hogy megosszuk, hogy a te dicsőségedre éljünk vele. Bocsáss meg, hogyha csak magunk hírnevét, dicsőségét, gazdagságát keressük mindezekben. Bocsáss meg az önzéseinket. És kérünk téged, hogy szabadítsd fel a szívünket, a lelkünket úgy élni, ahogy te szeretnéd. Köszönjük, hogy lehet kincseket gyűjteni a mennyben, hogy közelségedet lehet keresnünk, hogy lehet benned erősödni a hozzád tartozásban, a veled való együttélésben. Köszönjük, Urunk, hogy gazdagítasz örömmel, békességgel. Gazdagítasz bennünket, jelenléted számtalan nagyságával és igazán mély derűjével. Kérünk, Urunk, hadd épüljünk és gyarapodjunk benned és általad. És kérünk téged, hogy hadd tudjon ez a nemzet fölébredni és téged észrevenni. Téged tartani legfőbb kincsének. Hadd tudjon hozzád fordulni. És kérünk, Urunk, az összetört szívű testvéreinkért, a gyászolókért, a fájdalmak között, a reménytelenséggel küzdőkért. Te légy az ő vigasztalójuk. Állj melléjük, Urunk, hogy felfedezzenek téged, az élet legnagyobb kincsét. Amen.